Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Fáj Miklós kritikus a vendégem. Nehéz üzenetek kommunikációja, vagy pedig olyan üzeneteké, amit mások nem szívesen hallanak. Hát Miklós, neked elég sok olyan műved született, vagy hát kritikát született, ami mélyre ment művészeknél, vagy lelkükbe hatolt. Tudom, hogy ezt már sokan kérdezték tőled, hogy mérlegelsz-e írás közben. Már válaszok helyetted, hogy nem, de azért megkérdezem, hogy ez hogy zajlik nálad.
Nem, soha nem, azért, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán. Egy alkalom emlékszem, amikor a Rost Andrea lépett fel a Traviátában, és mondta, hogy az édesapja vagy nagyon beteg, vagy akkor halt meg. És akkor éreztem, hogy nekem ugyan nem tetszik, ahogy ezt a Traviátának, de most nem állok neki az, hogy akkor egy nemzetközi sztár volt akkor már, hazajön, családi izé van, és akkor elkezdeni most itt játszani itt a kemény fiút.
De nem azt mondtad, hogy jó volt, hanem akkor nem beszélsz róla.
Az egészet kerüli az ember, igen. Szóval.
De és ugye ilyesmire mondod, vagy utalsz arra, hogy nem akarod tudni a hátteret, köszönöd.
Hát az a legjobb, igen, hogyha az ember próbálja ezt kerülni, lehet, hogy megfosztja magát egyébként egy csomó dologtól, tehát úgy értem, hogy mélyebben tudja megérteni a dolgokat. Hogyha...
Tehát a művezet részétől fosztja meg magát, vagy mondjuk a társadalmi részéről?
Az
érdekel kevésbé.
Igen, de talán az érti, a dolgok értését, de nem vagyok benne biztos, és igen, szóval azt nem lehet kiírni mindenkire, hogy most kérem szépen nekem, ez a bajom, meg az a bajom, de most eljátszáljék, ha valóban Sánta vagyok, de most Sántát játszunk, nem tudom. Szóval igen, ez tulajdonképpen nem...
De azért belekötsz frizurákba, teszem azt, vagy kinézetbe, külségek, mint közönség, mondod, hogy te ezt látod, de hogy azért vannak pontok, amiket, most ezt nem általánosítom, csak hogy egyébként belemész olyan dolgokba, Sánta, nem Sánta, vagy ilyesmi.
Hát belemegyek, mert hát azt látom, hogy az embereket nem lehet megszabadni, szóval nem tehetünk úgy, mintha nem, tehát emlékszem, hogy Bruno Leonard Zselber és Jeffrey Tate, az egyik egy karmester, a másik egy zongorista, pont fordítva, szóval Zselber a zongorista, és Jeffrey Tate volt a karmester, és ők léptek fel a kongresszusi központba. Két nagyon súlyosan mozgássérült ember. Most tehetünk úgy, mintha nem látnánk, de az egy közönség összesúg, és azt mondja, hogy Jézus Mária, most mi fog történni, vagy éppen a lelkét kinyitja, hogy na most akkor megtapasztalja, hogy ez a két hátrányos helyzetű ember hogyan emelkedik a testi bajai fölé. Tehát, szóval,
és ha nem hoznád szóba, akkor hülye lennél, mert hát hiszen mindenki látja.
Igen, szóval az most helyes, tehát úgy tenni, ami mindenkit foglalkoztat a koncert első pillanatáról, úgy tenni, mint hogyha az nem létezne, az nem hiszem, hogy...
Szilágyi János riporter, vagy hát rádiós mondta azt, hogyha leül vele szembe egy félkarú ember, akkor nem azt fogja megkérdezni, hogy van, hanem az, hogy mi történt a karja.
Igen, igen. Van egy féllábú ember az egyik ilyen telefonos üzletben, és egyszer ott töltöttem egy olyan 10 percet. Mindenki bejött, és mindenki azért, mit történt? Mert nem lehetett látni elsőre egy féllábú, csak az olyan furcsán jár.
De nem ott lett féllábú, hanem ő már így jött szegény.
Feltehetőleg, csak annyira érdekes volt, hogy igen, tehát valakinek, hogy ez hányszor kell ezt a kérdést. Attól, hogy hátrányos helyzetű, az együttérző kérdés, és hányszor kell meghallgatnia.
Indulat van mögötte, amikor igazán vitriolosat írsz, vagy van egyfajta ilyen hát professzionális tudatosság, hogy ez nagyon, most nem akarok csúnya szót használni, nagyon gyatra volt, és ezt muszáj. Vagy az is van, hogy na ezt engem untattak itt két órán keresztül, ezt most nem kenik a fejükre.
Biztos, hogy volt indulat. Tehát a kezdetén az ember azt érezte pont ezt, hogy nem azt mondom, hogy bosszút áll, mert az így egy kicsit...
Na erre vagyok kíváncsi pedig.
Túlzás, de...
Elverem rajtuk a port.
De hogy igen, hogy valahogy ha rosszul éreztem magam, akkor ezt megfogom, így el fogom mondani, hogy ne jöjjön senki, mert rosszul fogja érezni magát. Szóval, hogy ilyen, mondjuk ilyen fogyasztóvédelmi indulat, hogy ne az legyen az emberekben, hogy jó, hát biztos jó, viszont a sok szépet írnak róla.
Hát meg valaki mondja ki, hogy meztelen a királyát, az is ide tartozik, hogyha ugye a sok bratyi berkekben születő dicsőítő írás van, akkor gondolom te vagy az, aki azt mondott, hogy hát ha valami rossz, akkor mondjuk ki, hogy ácsi.
Hát nem olyan nagy bratyista, hogyha erre gondolok.
Hát arra, pont az ellenkezőre gondolok, tehát arra, hogy te köztudottan nem tartod a baráti kapcsolatot és egyáltalán társasági életet a művész világgal, és ez adja a független, bocsánat, hogy készültem belőled, és ezért adok ilyesüket a szádba, de a függetlenségednek ugye ez egy fontos záloga, hogy nem bratizol.
Hát én ezt utólag azért úgy látom, hogy még bratizva is lehet független valaki, hogyha mindenkivel bratizik, csak azt nehéz elképzelni, hogy valaki egyszerre van jó viszonyban a bulvár színházasokkal is, meg a katonai színházasokkal is, meg ezzel szól, hogy akkor...
Elfogultságok vannak, hát mindenképpen.
Állandóan, de hát az a kis országból is fakad, tehát hogy ugyanaz készíti az interjút, meg a kritikát írja, az azt jelenti, hát azért már nehéz, hogy csinálom, beszélgettem vele két órán keresztül, már nehéz utána azt mondani, hogy menjen a francba ezzel a gyatra produkcióval.
Hát ugye ezt úgy szokta például, biztos más is így csinálja, narancsban az szokott lenni, hogy más csinálja az interjút, mint aki aztán ír kritikát.
Abba a számba. Abba
a számba. Igen, jó, az jogos.
Nem tart sokáig, tehát azért a Csáki Judit a legverettegettebb színi kritikus azért az, hogy már nem tudom hány Alföldi Róbert könyvet ír, tehát azt mondta, hogy ez valamit nem stimmel, tehát nem fogod tudni higgadtan megítélni, hogy most ez jó rendezés vagy jó alakítás volt, hiszen állandóan mindenféle viszonylatba került. Nem csak
egy új hívet behúztál most magadnak.
Legalább ez.
Legalább ennyi haszna legyen. Még egy dolog eszembe jutott, és ez pedig a mert most arról beszéltünk, hogy elfogultságok, meg bratyi, de hát van olyan is, ami szintén káros lehet, ez a mérlegelés, a ne verjük el a port ezen a alternatív színház előadáson, ami a második előadását él, és lehet, hogy csak 5 lesz. Ha rosszat írunk róla, akkor lehet, hogy csak 3. Tehát, hogy ilyen típusú, ilyen, hát most mérlegelés, nem jut más szó eszembe, hogy megkíméljük azt a produkció.
Ezt könnyen ki tudja kerülni ember, mert hát nem muszáj mindenről írni, tehát azt ki lehet, tehát azt írni az ember, hogy ez egy veszélyeztetett valami.
Tehát abban nem leled örömödet, vagy nem leli örömét az ember, hogy a fekvő oroszlánba belerúg egyet.
Arra kevésbé, bár pont emiatt egyszer perre mentem ütőhendrivel, de majd elmesélem ezt is, hogy de azért ez mindenképpen szól.
A kímélet.
De a kímélet az egy örök, de ebből az születik például, tehát hogy nem csak a kis színházakat kíméli az ember, de a beteg színészt is kíméli az ember, a ilyen sorsú. Az időset mindenképpen, hogy hát a Molnár Gál Péter szerint, aki azért látott egy pár színházat, azt mondta, hogy soha nem volt olyan rossz, mint az ügynök halálában. Szóval a kicsoda híres színész, most nem is elmondom.
Latinovics?
Nem, az ügynök halálát játszott a két kofferrel a legendást, nem, neked sőt, ezt örülök akkor ketten.
Hogy az, én nem készültem erre a kérdésre.
Hogy mindig jó színész volt, de az ügynök halálában annyira túljátszottam, mert hát rákos betegen azt élni át.
És még
ne viccel. Jó, majd a műsor végén, nem mondjuk.
Igen.
Szóval, és hát ott van a szobra most a Nemzeti Színház előtt.
Két bőröndel, így van. Kinek?
Hát, ez a kérdés, a betelefonálunk.
Jó, felfedjük, mert én is emlékszem a szoborra is.
Igen, tehát, hogy a legendák ebből is születnek, és nyilván Molnár Gálnál pont ez hozta azt, hogy a Bodzi urat egy másfél legenda született, ugye a Latinovicsnak az utolsó szerepéről negatív kritikát írt, és erre azt mondták, hogy hát részese a...
Hát ugye az öngyilkosságának, igen, ezzel sokan szembesítették. Az jutott eszembe, meg korábban akartam mondani itt a művészek érzékenységéről, hogy van ez a viszonylag rossz vicc, hogy a két színész találkozik, és láttalak a 7-es buszon, és milyen voltam benne. Azt mesél Miklós, hogy a Ütő Endrével mi volt, meg hogy volt, ezt nem ismerem. Sok történetből készültem. De
az Ütő Endré akkor már leváltott operaigazgató volt, de még úgy érezte, hogy van mondani valója a világnak, és rendezett egy Figaro házasságát ilyen fiatal énekesekkel, és hát akkor írtam róla kritikát, és avval kezdtem, hogy hát a döglött oroszlánnak a hasába már nem akarok belerúgni, de hát ez szörnyű. És erre mentek, és az volt a legfurcsább, hogy meg is nyerték a pert. Tehát, hogy
mi volt az állításuk, hogy ez
hát
miért?
Hát ő nem döglött oroszlán.
Ja,
amiként a tényeknek megfelel.
Igen, bizonyítsa be.
Aha. És valamire a Népszabadság nem vitatta, hanem az első fokú ítélet, nem mentek másodfokra, az első fok után nem kifizették a kártérítést, és olyan meglepő volt számomra, hogy hát nyilván nem ismerik ezt a szófordulatot, hogy a döglött oroszlán bajszát, vagy a farkincát, vagy mit nem szabad csinálni. Úgyhogy...
Hogy élted meg? Te mentél volna másodfokra?
Én mentem volna másodfokra, csak azért, mert hát az ember nem is az igazságtalan, az értetlenség az egy kicsit zavarja, tehát ne vicceljenek már.
A másik legenda, én úgy tudom, hogy ismerem, de majd te mindjárt fellebented, ez a Felegi Ádám fél, hogy az is per volt a melléütés, darabszámolás, ez igaz történet, vagy ez ilyen városi legenda? Elmeséled? Hát, amennyit érdemes belőle felidézni.
Nem, hogy amennyit, tehát...
Tudik, az interneten ennek már nagyon kevés nyoma van. Én ezt a könyvembe felelevenítettem, meg én emlékeztem, de egy Index fórumon van csak hozzászólásban már meg, tehát ennek nagyon kevés nyoma maradt. Hogy kell?
Tehát ez felegyállam, a Rhapsody in Blue-t játszott a Margit szigeten digitális zongorán, szóval nem ideális körülmények között, de valamiért azt írta, hát, hogy a számtalan melléütése. És ő azt mondta, hogy hát nem volt számtalan. Ha engem kérnek útul, akkor igaza volt, mert akkor volt egy ilyen leszámolás, tehát elhívták két komoly zenetudóst, Batta Andrást és a Kovács Sándort, Kottákkal.
És ez egy bíróságon zajlott?
A bíróságon zajlott, bejátszották a felvételt, megállapították, hogy öt melléütés volt, ami hát azért nem számtalan tényleg, szóval hát az ember tévedné, meg hülyeséget beszél. Vagy nem, gyakran téved, és gyakran beszél hülyeséget.
De ha azt írtad volna, hogy többször, akkor ez semmi gond nincs.
Nincs sem volt semmi gond, mert első fokon elbuktam a per, de a másodfokon a bíró azt mondta, hogy hát ez most nem egy ilyen megítélhető dolog. Szörnyű élmény volt, mert akkor Felegi Ádám egy ilyen jelenetet, tehát úgy megtántorodott, meg szóval
minden. Ja, rájátszott erre.
De gondolom rájátszott, vagy remélem rájátszott, és nem volt igazán rosszul, de én igazán rosszul éreztem magam, mert azt hiszem, ezért ennek a mesterségnek vannak ilyen nehéz pillanatai, hogy így ilyesmivel kell szembesülni, de nem, szóval, és a magam részéről is úgy hajlottam volna, hogy hát igazából azért neki van igaza, vagy én közelebb van ő az igazsághoz, mint én. Tehát nyilván nem beszélettem saját magam ellen, meg az újság ellen se, hiszen az újság volt beperelve. Úgyhogy, tehát végül is szóval az siker volt, tehát a pert azt megnyertük, de nem volt öröm.
Nem volt egy jó élmény.
Abszolút
hát azt nem. Elhiszem. Voltak más éles helyzetek is, én ezt a Rácz Zoltánt írtam ki, ugye a Amadinda ütő együttes kapcsán, vagy nem kapcsán, ő írt, de nem az volt a, mi volt az az ügy? Nem az ő koncertjük.
Igazából nem emlékszem, hogy miért, de azt mondta, hogy ha meglát, akkor ő olyan pofont ad, hogy...
Igen, ez egy ilyen fenyegető jellegű írás
igen,
volt.
Igen, de aztán utána nem olyan nagyon sokkal később a Rózesten étteremben. Mondták, hogy itt a két zenész, igen, itt a két zenész, zene iránt érdeklődő ember, hogy egymás mellé ültettek minket. Oh. Úgyhogy úgy, tehát két társaságban voltunk, de a székünk egymás
mellett volt. Nem lehetett nem látni egymást.
Teljesen szorosan egymás mellett ültünk, és nem adott pofont, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyobb volt a füstje, mint a lángja ennek a dolognak, úgyhogy nem szóval.
De ez a fajta, és akkor most kicsit kitágítva, én fenyegetettségnek írtam itt fel magamnak a témák között. Tehát az, hogy van-e, vagy lehet-e fizikai tétje egy ilyennek? Annyira hülyeség művészet kapcsán egyáltalán ilyenről gondolkozni.
Magyarországon ennek hagyománya van. Hát tehát a Jovicki József, az operász tenoristája knockoutolta a Fábián Imre nevű zenekritikust, aki aztán később nagyon nemzetközi zenekritikus lett, mert azt hiszem, szóval valamikor kiment is Németországban, az Openman című lapnak a főszerkesztője volt. És tehát a Jovicki karrierje ebbe belerokkant, mert a...
Tehát ő elégtételt vett.
Elégtételt vett, mert Fábián Imre a Simándi Józsefet jobbnak találta. Aha,
és ezt nem
Lászlóban. Tudtam. És a Jovicki az meg Kazán Kovács volt, tehát úgy értem, az elégtételnek komoly súlya volt, mert hogy akkor voltak ilyen nyers erejű ős tehetségek. Tehát az súlyos, tehát az mondhatni, hogy az valószínűleg bírósági ügy is lehetett, vagy volt is talán, tehát 8 napon túl gyógyuló pofon.
De azért azt mondhatjuk, hogy erkölcsi sértettségből támadó elégtétel, és nem pedig valami olyan gazdasági jellegű, mint mondjuk egy étteremnek van gazdasági érdeke, most erre gondolok, picit Faramucin kérdezem, hogy mit a rosszat írnak rólunk, nem jönnek ide enni.
Hát voltunk perben, mint Wittmann fiú, voltunk étteremmel is perben, tehát igen, azt jobban érti az ember, igen, hogyha...
Mert ott az van, hogy ez a zsebemre megy, de hogyha igen. Azt mondod a Hunyadi Lászlóba, hát egy picit lapos volt az az AIS, vagy nem tudom mi, akkor azért
azt az... Szóval nem megy annyira zsebre, de szerintem egyre jobban, nem tudom, hát ugye ha most a két világot összetudnánk mosni, tehát a 70-es évek, vagy a 80-es évek elejének kritikai fontosságát és a mai zsebre menő színészetet, akkor nyilván súlya lenne, de a két világ szépen elválik egymástól. Tehát nyilván volt egyszer egy ilyen érdekes beszélgetés a Kamarás Ivánnal, hogy ott álltunk a Vígszínház előtt, és én valami filmre mentem, ő meg ott átsorgott, és akkor pont valaki, aki mindkettőnket, és hát akkor bemutatlak egymást. Hát én nagyon nem örülök ennek a találkozásnak, mondta a Kamarás Iván, és én meg gondolom, de mi az, amit írtam róla? Tehát,
és nem egy konkrét valami, nem ugrott be, hogy mi miatt
én
dühös.
Én egyáltalán egész végig nem tudtam, hogy miről beszél, gondoltam, hogy valami rosszat írtam róla, de olyan, tehát ő nyilván úgy érezte, hogy hát, de ő sem szerintem zsebre ment, hanem ugye ő egy ilyen bizonytalan figura a színészet és a celebritás között, tehát neki azért lett volna fontos egy elismerő színi kritika, hogy azt érezze, hogy hát azért én egy igazi színész vagyok, hát én Jágót játszottam.
Hát akkor ez egy önbecsülési kérdés.
Bizony, bizony. Tehát, de hát ez sem tegnap volt, tehát megint azt tudom mondani, hogy a dolog fölött eljárt az idő, a kritika vagy a kritikus fölött eljár az idő jelen pillanatban.
Olyan nekem is volt, felhívtam újságíró ismerőst, ugye PRS-ként, és mondta, hogy na, mit csináltunk már megint. Tehát, hogy picit az jut eszembe erről, hogy azért belefuthatsz olyan ismerettségekbe, vagy olyan emberekbe, ahol azért tudhatod, hogy nem biztos, hogy te vagy a legnépszerűbb ember az asztalnál.
Igen. Hát szóval úgy értem, hogy szóval ez nekem nem fontos. Tehát úgy értem, hogy én nem akartam jóba lenni semmilyen zenésszel, vagy színésszel, vagy tehát nem... Egyrészt nem, tehát én valamivel különbözök a szokásos kritikustól, az egyik az, hogy nem egy ilyen félbemaradt művész vagyok, tehát én nekem soha egy percig nem akartam se színész lenni, se zenész lenni, nem is zenéltem, tehát nem volt bennem az a vágy, amit aztán majd leverek rajta, hogy nekem nem sikerült, de nektem.
Hát ez a rántotta készítés.
Igen, de hát ez tulajdonképpen, ha nem is ebben a formában, de azért a félbemaradt muzsikus, meg a félbemaradt színész, még a legmagasabb szinten is, tehát még a nagy Fodor Géza is azért szeretett volna operaénekes lenni. Tehát szóval, hogy...
Tehát nem kompenzálsz, azt mondod.
Nem, tehát ez a bajom sincs, meg az sincs, hogy úgy szeretik bekerülni ebbe a körbe, hogy hát semmilyen tehetségem nincsen, nem tudok darabot írni, nem tudok rendezni, nem tudok, de nagyon szeretnék, de mindig kirúgnak a harmadik rostán a Színház és Filmészeti Főiskoláról, most már egyetem. És ezért valahogy így szeretnék ebbe a körbe tartozni. Tehát nem szeretnék abba a körbe tartozni, vagy nem, sőt egyre kevésbé.
És nem is fenyeget ezt téged most?
Hát nem mondhatnám, hogy nagyon keresnék a barátságomat.
Mennyire tud állandó, vagy időtálló lenni mondjuk egy, nem egy kritika, hanem általában ez a műfaj, tehát kötetbe rendezve adott esetben, és viszonyítási pontként létezve, vagy ez a pillanatnak szól.
Hát ha megengeded, visszakérdezzek, hány színi kritikai kötetet olvastál, sosem ennyire szerintem. Tehát vannak bizonyos kritikusok, akik ragaszkodnak a kötethez, mert úgy gondolják, hogy az ő egységes színházi látás mondjuk. Kit érdekel az ő egységes színházi látás? Tényleg mit képzelsz magadról, drága jó kritikus, hogy azt gondolod, hogy a te elképzeléseid a színház az bárkit a világon érdekelnek, nem érdekelnek senkit, az érdekli az embereket, hogy milyen volt a tegnapi este, vagy hogy milyen nem volt, vagy szeretnék röhögni egy kicsit azon, hogy jaj, a hülyének jól megmondta, vagy szeretnének elmorzsolni egy könycseppet, hogyha olyan jól meg tudod írni, hogy sírni kell tőle, ezt nyilván ez a legnehezebb feladat a kritikusnak, de az, hogy egy kritikus azt képzelje, hogy ő neki a színházról való víziója az. Bárki, pláne az idők, tehát ez a 20 év múlva. Tehát csak azok a színikritikák érdekesek, amiket olyan ember ír, aki egyébként nem színikritikus, tehát hogy más okokból érdekes. Tehát a Kosztolányi Dezső színikritikái egyébként azok sem nagyon érdekesek, de hát nyilván azokat kötetbe érdemes rendezni, mert mégis a Kosztolányi Dezső írta. Vagy...
Nem a műfaj, hanem a szerző, ezt értem.
Abszolút.
Nagyon szórakoztató, ahogy erről most beszéltél. Annyiban kicsit talán vitatkozok, vagy megpróbálok másik nézőpontot behozni, hogy a színház, mint műfaj, is nagyon illékony. Még a videófelvételek korában is egyébként, mert nem adja jól vissza, nem olyan a közvetítés, de hát a régebbiek meg egyáltalán nem. És mégis azért sokat olvasunk róla, nem is kritikáknak a gyűjteményét, de mint színház történeti érdekesség, ugye Blaha Lujzát, ez egy ilyen példa, vagy Jászai Marit, nem tudnánk amúgy elhelyezni sehogy,
hát semmiképpen. Se, az azért, hogy most se tudjuk. Tehát ezeket én nagyon tetszik nekem, hogy Magyarországon színész, vagy Budapesten színészekről, és színésznőkről, sőt operaénekesekről utcákat neveznek el, de hát annak, aki a Blaha
Lujza csalogánya is kész.
Igen, hát szóval nem gondolkodik azon, hogy most milyen lehetett a Blaha Lujza, hogy hogyan játszott, arra gondol, hogy valószínűleg fertelmesen, és hogy valószínűleg tényleg fertelmesen, tehát ezt valahogy a színészeknek tudomásul kell venni, de szerintem tudomásul is veszik, hogy hát eddig tart, ameddig
hát, látják. Ez egy picit ilyen lett, hogy blaszfém gondolat, de a nagy néha belenéz az ember ilyen aranycsapat foci meccsekbe, és hát azért, ahogy az aranycsapatot az alapján elképzeljük, ami az imázsa, meg a nemzet erősítő ereje, ahhoz képest az a labdajáték, az nem is
összehasonlít. Szerintem ők úgy játszanak, mint ma a női futballisták, tehát valahogy a tempó, meg a hátrahúzós, ez mindenre van, sok idő van, még hogy nem szaladnak annyit, szóval nekem, tehát úgy nem nézem a nagyon sokat, de mindig az érzésem, hogy hát igen, hogy van valahogy iszonyatosan eljárt fölöttük az idő, és hát nem is bírnák azt a fizikai, amit egy Krisztián a Ronaldo, hát szóval, hogy ezt a fajta fizikai munkát ők nem bírnák ki.
Azt hiszem, hogy sok hívet szereztünk most is, vagy szereztünk most is. Az aranycsapatnak, a női futballnak és mindenkinek, akit szóba hoztunk. Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Fáj Miklós kritikussal beszélgettem, köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a Rádió Café verziótól búcsúzunk most el, hiszen az online podcaston folytatjuk a beszélgetést még Miklóssal, úgyhogy akit mélyebben érdekel a kemény üzeneteknek a megfogalmazása a kritikában, és Pály Miklós történetei persze, az kövessen minket oda, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.